Lázár Zsófia, Lázár Ervin, Bogár mese. A vihar életre kelti a mesét. Egy szeszélyes áprilisi napon az apu meg én gombászni indultunk az erdőbe. Előző éjszaka nagy zuhé volt, de most hétágra sütött a nap, vakítóan csillogtak a keréknyomok, mintha csak egy láthatatlan kéz ezüst szőnyeget gördített volna elénk, hogy el ne tévedjünk. Kézen fogva mentünk, ha a templom toronyból valaki látcsővel figyel, azt látja, hogy egy magas, fekete hajú, farmernadrágos férfi tarisznyával az oldalán nagy léptekkel rója az utat. Mögötte egy kicsi, szőszkefejű emberke, piros kezes lábasban futva igyekszik a nyomában. Azt persze a templom toronyból semmiképpen sem hallhatták, hogy a kis szőszkefejű cérna hangon nyafog és méltatlankodik.
Apu, menjünk lassabban!
És persze azt sem, amit a magas, fekete hajú felelt mély, dörmögő hangon.
Nem tudok lassabban menni, csak így.
Akkor vigyél a nyakadban!
Siránkozott tovább a kis szöszke, vagyis én. Pedig tudtam, hogy hiába. Már régen megegyeztünk apuval, csak 5 éves koromig visz a nyakában, 1 perccel sem tovább. Utána már örökre a saját lábamon kell közlekednem, és kész. Tessék, már mondta is?
Hogy is ne? Annyit vittelek a nyakamban, hogy reumás lett a vállam. Már elmúltál 5 éves, nem emlékszel?
Nem tudok tovább menni.
Nyöszörögtem, és lehuppantam az út szélére.
Jó, akkor nincs bogár les. Szervusz!
Azzal ott is hagyott az út szélén. De én nyugodtan üldögéltem tovább a nedves füvön, mert úgy is tudtam, nem hagyott, csak meg akar ijeszteni. Elszámolok 10-ig, és visszajön értem, én pedig megint loholhatok a nyomában. Legalább addig is pihenek egy kicsit. 1, 2, 3, csak távolodott tőlem a széles vál, a libegő lobogó fekete haj és a tarisznya. 4, 5, 6. Mi van, ha ezúttal mégsem jön vissza? A szájam lefelé görbült, készen álltam arra, hogy rögtön rázendítek a sírásra, mégpedig olyan hangerővel, hogy simán túlharsogom a szarvasbőgést, a varjukárogást, meg a déli harangszót együtt véve. 7, 8, 9.
Jó, menjünk haza! Végül is mit vártam egy elkényeztetett városi gyerektől?
Szólalt meg felettem a mély, dörmögű hang.
Nem!
Pattantam fel, és apu kezébe csúsztattam a kezem.
Akkor mi lesz a csillagszemű bogárkával, meg a többiekkel, akik ránk várnak a kékpettyes kalapú gomba alatt?
Ha nem szedjük a lábunkat, akkor mind visszamennek a mesébe.
Az álcincér is?
Az is.
Sakti-bakti, a varázsló Katica is.
Bizony.
Hát a gonosz szarvas bogár.
Ő legelőször. Tudod, milyen sértődős?
Hogy ne tudtam volna. Ki merné megkockáztatni, hogy a sértődős szarvas bogár visszamenjen a mesébe?
Elindultunk megint, és apu most mintha kicsit lassabban ment volna. De lehet, hogy tévedtem. Még jó 5 percig csendben gyalogoltunk. Összeszorítottam a szám, és elhatároztam, jó leszek, mint egy angyal. De sajnos nem olyan gyerek voltam, aki képes sokáig csendben maradni.
Ha nem érünk oda időben, a szarvasbogár visszaviszi a varázsvirágot is?
Kérdeztem aggodalmasan.
És akkor mi lesz a...
Csít!
Tette mutató ujját a szája elé apu.
Inkább keresd meg a kékpettyes gombát. Addig én leheveredek ide a magas les alá.
Azám, hol lehet a kékpettyes gomba?
Az erdő zsongott körülöttem. Vízcseppek hintáztak a fűszálakon. A levegő simogatta az arcon. Néztem jobbra, néztem balra, de a kékpettyes gombát bizony sehol sem láttam.
Egyszer csak hopp! Hirtelen kövér esőcsepp koppant a fejemen.
Szempillantásba sem telt, és hatalmas vihar kerekedett. Épp csak annyi időm maradt, hogy bebújjak én is a magas les alá.
Most már biztosan egészen eláztak a bogárkák. A szárnyukról leázott a hímpor, a gombát pedig tövestül kicsavarta ez a fránya szél. Suttogtam panaszosan.
Ugyan már, szólt apu. Nem olyan fából faragták őket. Egy mesebeli gombának meg se kottyan egy ilyen szél. Azt meg honnan veszed, hogy a bogárkáknak hímporos a szárnyuk? Inkább nézd csak, mi az a kék derengés ott? Csak nem a kék pettyes kalapú gomba.
Hol? Kérdeztem durcásan, mert bizony nem láttam semmit.
Ott, éppen az orrod előtt.
A csillagszemű színre lép.
Na hát, tényleg, feleltem bizonytalanul, mert még mindig nem láttam semmit, de nem akartam, hogy apu butának tartson azért, mert nem látok valamit, ami pedig ott van pont az orrom előtt. Inkább erőlködtem, hunyorítottam, becsuktam a szemem, kinyitottam, és tessék, ott volt a kék pettyes kalapú gomba, ráadásul 10-szeres életnagyságban. Hirtelen ellenállhatatlanul rám tört az álmosság. Küzdöttem ellene, mert nem akartam lemaradni a meséről. De az eső monoton kopogása, az ezüstösen villódzó vízcseppek látványa úgy elringatott, hogy biztos voltam benne, már is elalszom. A szemhéjam elnehezült, süllyedni kezdtem az álom ismerős puhaságába, amikor apu hangja felriasztott.
Oda nézz! Kipattant a szemem, aztán rögtön el is kerekedett.
A mesebeli kékpettyes gomba alatt ázba-fázba kuporgott valaki. Vagy valami? Gyorsan meg akartam kérdezni aputól, hogy a bogár az valaki, vagy valami. De erre már nem volt időm, mert a valaki, vagy valami, hát persze, hogy a csillagszemű bogárka. Megrázogatta a szárnyait, egy hatalmasat tüsszentett, majd rögtön hozzátette.
Már csak ez hiányzott. Utálatos eső. Reszel a torkom, és még a hímpor is leázott a szárnyamról.
Na ugye, gondoltam, de többé nem mertem megszólalni. Hiszen, te jó ég, a gombácska alatt feltűnt még valaki, vagy valami. Szintén bogárka, de milyen? Egyáltalán nem hasonlított lakfekete, smaragdzöld szemű társára, aki még mindig méltatlankodva trősszögött, és előső lábaival rövidke, kackiás csápjait igazgatta. Ő, azaz a csillagszemű, szörnyen elegáns volt, sőt, kimondottan jóképű. Még nyakkendőt is viselt. Szép, zöld, sejem csokor nyakkendőt. De a másik! Bogár létére igencsak tarka volt. Sőt, mondhatnám, csiricsári. Szárnya a halványsárgától a mély bíborig, vagy százféle színben pompázott. Még a csápja is színes volt, ráadásul rettentő hosszú. Hála Istennek! Mármint, hogy hosszú volt a csápja, mert ha rövid lett volna, akkor most nem lenne mese. De nem akarok az események elébe vágni. A kék pettyes gomba törzse jó terebélyes volt, a kalapja is igen széles. Egy teljes poti csapatra való galacsinhajtó bogár is elfért volna alatta, anélkül, hogy egymás lábára lépnek. De a csillagszemű meg a szivárványos nemhogy egymás lábára nem léptek, de még csak látni sem látták egymást, mert egyikük a gomba bal oldalára, másikuk meg a jobb oldalára araszolt be az eső elől. Kicsit komikus volt, ahogy egymásról mit sem sejtve sóhajtoznak és rázogatják magukról a vizet, de ki mert volna közbeavatkozni? Én biztosan nem. Mégsem kiabálhattam be a mesébe, hogy hé, ti ketten, tessék észrevenni egymást! Jobb hagyni, hogy a dolgok kiforják magukat. Előbb-utóbb úgyis mindenki belebotlik abba, akivel találkoznia kell. Az életben legalábbis így van, a mesében sincs másként. Már-már kezdtem elunni magam, mert az eső csak zuhogott, a két bogárka pedig meg sem moccant a gomba alatt.
Na, gondoltam, lőttek a délutánnak. De ekkor hirtelen alább hagyott a zuhé. Egy perc sem telt bele, és éppen csak csepergett. A csillagszemű elbóbiskolt, de a másik, a szivárványos, mocorogni kezdett. Aztán tett egy-két lépést, hogy megmozgassa elgémberedett ízesüléseit. Ugyanebben a pillanatban a csillagszemű felriadt.
Júj!
Valami csikizi az orrom! Motyogta álomittasan. Oda nyúlt, hogy kitapogassa, mi lehet az. Ám amint megragadta azt a valamit, amit ő leginkább fűszálnak gondolt, megszólalt egy panaszos hang.
Na, a csápom!
A nagy találkozás. A csillagszemű ugrott egyet ilyettében, tekintetével a hang tulajdonosa után kutatott, de amikor meglátta a szivárványos bogárkát, elnevette magát. A szivárványos nagyon megbántódott, de nem csodálkozott. Hozzászokott már ahhoz, hogy folyton kinevetik. A csillagszemű elszégyelte magát.
Ne haragudj! Életemben nem láttam olyan bogárkát, mint te.
Bogárka vagy egyáltalán? Érdeklődött.
Én szivárványos bogárka vagyok, nem látod? Felelt a másik önérzetesen.
Új vagy erre felé? Kérdezősködött tovább a csillagszemű.
Nem is tudom,
bizonytalankodott a szivárványos.
Hogy nem tudod, valahol csak laksz.
Miért? Te laksz valahol? Kérdezett vissza a szivárványos.
Természetesen, kérlek szépen, húzta ki magát a csillagszemű. Egy takaros fehér szikla tövében van a legény lakásom.
Ó, sóhajtott a másik.
Milyen boldog bogár lehetsz.
Bizony, büszkélkedett tovább a csillagszemű.
Még pianinóm is van otthon, ugyanis zeneszerző vagyok és sanzon énekes. Én vezetem az erdei bogárkórust. Ezen kívül imádok táncolni. Mellékesen pedig festegetni szoktam.
Néha. Tette hozzá, hogy a másik nehogy nagyképűnek gondolja.
Ó, tehát művész vagy! Lelkendezett a szivárványos. Szeretem a művészeket. Fiatalabb koromban én is írtam verseket. Csak hogy ott, ahonnan én jöttem, nem sokra tartották a költészetet.
Rémes egy hely lehet. És mondd csak, miféle szerzetek laknak ott?
Páncélfejű grafitbogarak. Folyton csak masíroznak, gyűjtögetnek, és ha megunják, akkor masíroznak, meg gyűjtögetnek egy kicsit. A magtárak és a vermek már csurig vannak, de ők még mindig gyűjtögetnek. Egyszerűen nem bírják abba hagyni.
A szivárványos itt elhallgatott. Úgy tűnt, tétovázik, folytassa-e egyáltalán.
Nálunk is sokféle szorgalmas bogár él, felelt a csillagszemű elgondolkodva. Például a hangyák. Mondjuk nekem nem tetszik, hogy munka közben olyan fegyelmezettek, mint a robotok, és hozzájuk sem lehet szólni. De hát tudod, én művész vagyok.
És gyűjtögetni muszáj, ugye? De csak éppen annyit, amennyit megeszünk, nem?
Ezt mondtuk mi is a páncélfejűeknek, helyesett a szivárványos. Mert a végén már azt akarták, hogy mi is masírozzunk, meg gyűjtögessünk velük. Hiába beszéltünk, hogy mi már gyűjtöttünk annyit, amennyi nekünk kell. Masírozni meg kimondottan utálunk.
Ők voltak többségben.
Sőt, egyre többen és többen lettek. A végén már ők parancsoltak az erdő bogarainak. Mindenkit elüldöztek, akinek nem volt ínyire a gyűjtögetés meg a masírozás. Az sem tetszett nekik, hogy mi szivárványosok olyan tarkák vagyunk. Folyton kigúnyoltak minket. Én akkor menekültem el, amikor azt kezdték rebesgetni, nem csak a masírozás és a gyűjtögetés lesz kötelező, hanem a szürkeség is. A színes bogarakat egyszerűen összeterelik, és lefújják szürkére egy nagy festékszóróval.
Szent Szkarabeusz! Kész rém történet, borzadt össze a csillagszemű. De most, ha nem haragszol, rohannom kell, koncertem lesz. Csak az eső elől húzódtam be a gomba alá, nehogy elázzon a fellépő öltönyöm.
És engem csak úgy itt hagysz? Kérdezte a szivárványos bogárka panaszos hangon.
Egy csodát, jössz velem! Meghallgatod a koncertet, legalább kicsit kikapcsolódsz. Aztán meg... Van nálam elég hely a fehér szikla alatt. Légy a vendégem. Addig lakhatsz nálam, ameddig csak akarsz.
A szivárványos bogárkának lefelé görbett a szája, és el is pigyeredett. De nem a bánattól, hanem a meghatottságtól. A csillagszemű, ahogy mondta, úgy is tett. Elvitte magához a kis árvát. Először is főzött neki egy forró teát, mert szegényke teljesen át volt fázva. Megvacsoráztak, és ettől a naptól fogva elválaszthatatlanok voltak. A szivárványosról kiderült, hogy szépen tud énekelni. A csillagszemű rögtön be is léptette az erdei bogárkórusba. A szivárványos lassan megismerkedett az erdő bogaraival, akik megkedvelték és befogadták maguk közé. A két jó barát esténként együtt nézte a naplementét a fehér szikla alól, közben forró csokoládét szürcsöltek. Az életük már nem is lehetett volna boldogabb, amikor egy nap, egy borongós szürke reggelen a csillagszemű nagy jajveszékelésre ébredt.
Jaj, végem van! Egészen oda vagyok!
A kis beteg szivárványos.
Te jajgatsz, kis bogárkám! Kérdezte hitetlenkedve. El sem tudta képzelni, mi történhetett a barátjával.
Mindjárt meghalok!
Nyöszörögte a szivárványos. A csillagszemű gyorsan felkelt, odaszaladt hozzá, és a szárnya alá dugott egy hőmérőt.
Mit érzel? Kérdezte aggodalmasan.
Csikor a potrohom! Szúr az oldalam! Be van dugulva az orrom, remegek, és csöng a fülem,
sorolta a szivárványos.
Ennek fele sem tréfa, csak nem szedtél össze valami vírust,
ráncolta a homlokát a csillagszemű bogár, és kivette a hőmérőt a szivárványos szárnya alól.
Szent egek, magas lázad van, sürgősen orvost kell hívni.
Azzal feltárcsázta a körzeti orvos az öreg keresztes pók számát. A keresztes pók, ahhoz képest, hogy már öreg volt és lassú, egész gyorsan kiszállt a fehér sziklához. Alaposan megvizsgálta a beteget, megkopogtatta a hátát, és egy kis elemlámpával belevilágított a szemébe. Míg vizsgálta a bogárkát, egyre gondterheltebb arcot vágott, a végére pedig teljesen elkomorult.
Ennyi, no! Bukott ki belőle végül.
Komoly a baj! Aggodalmaskodott a csillagszemű.
Őszintén szólva nem tudom. Még korai felállítani a diagnózist. Egyelőre kanalas orvosságot írok elő. Naponta háromszor adjon be neki egy kis kanálnyit. Ha reggelig nem megy le a láza, tegye őt be egy hideg vízzel telt laborba, aztán alaposan törölgesse meg, és dugja vissza az ágyba. Az asszisztensnőm, a fehér lepke majd minden reggel átjön, megméri a lázát, és ad egy injekciót. Egy hét múlva megnézem, gyógyul-e a kis beteg.
Felelt a keresztes pók, azzal levette a stetoszkópját a nyakából, összecsomagolta az orvosi táskáját, és fejcsóválva távozott. A szivárványos közben elaludt. A csillagszemű gondosan betakargatta, rátette a borogatást a homlokára, odatolta az ágya mellé a hintaszéket, és egész nap el sem mozdult mellőle. Aggódva figyeltem a magas les alól, ahogy a fehér sziklára leszáll az éj. Vajon ilyen szomorú vége lesz ennek a mesének? Sokáig semmit sem láttam, hiába meresztettem a szemem. A nagy bársonyos feketeség mélyén csak egyetlen csillag pislákolt bágyattan. Aztán egyszer csak felderengett a hajnal. A felkelő nap első sugarainál jól láttam, hogy a csillagszemű felnyalábolja a szivárványost, és bedugja egy lavor hideg vízbe.
Akkor nem ment le a láza, gondoltam, és segítkérően apuhoz akartam fordulni, de nem maradt rá időm, mert a fehér szikla alá epercben belibegett a fehér lepke. Olyan kellemes parfümillatot húzva maga után, hogy még a mesén kívül is érezni lehetett. A fehér lepke leszállt a lavor mellé, és köszönés helyett így kiáltott. Te jó ég! Bizony, mert a szivárványosnak még mindig olyan magas láza volt, hogy a hideg víz egy percen belül gőzölögni, majd kisvártatva, bugyborékolva forni kezdett körülötte. Ez a bogár nagyon beteg, jegyezte meg a fehér lepke teljesen feleslegesen, mert ezt a csillagszemű is látta. Aztán ketten szárazra törölgették a kis beteget, és visszatették az ágyacskájába. Mondd szépen, mondta anyáskodva a lepke. Szegény szivárványos olyan gyenge volt, hogy nem tudta azt mondani, csak azt, hogy ó. De azért így is sikerült beadni neki a kanalas orvosságot. Most pedig, ha nem haragszol, megszúrlak, búgta básonyos hangon a lepke. Nagy levegőt vesz, lazít, nem ficánkol. Azzal elővette egy nagy injekciós tűt a szárnya alól, és a szivárványos fenekébe bökte. De hiába volt az injekció, a napi 3 kanál orvosság, a hideg fürdő meg a borogatás. A szivárványos csak nem akart gyógyulni. A keresztes pók minden héten eljött, de semmi javulást nem észlelt. Sőt, a szivárványos egyre csak fogyott, és ami a legrosszabb, még a színei is kezdtek kifakulni. Amikor álomba szenderült, rémálmok gyötörték. Folyton azt álmodta, jönnek a páncélfejű grafitbogarak a nagy festékszóró pisztollyal. A keresztes pók végül kijelentette, hogy itt megáll a tudomány, legalábbis az övé, és konzíliumra hívta az erdő összes körzeti orvosát, hát ha valamelyik okosabb nála. Az orvosok végül megegyeztek abban, hogy ilyen betegség, amilyen a szivárványos gyötri, még soha nem fordult elő egyikük praxisában sem. Sőt, még az orvosi könyvekben sem olvastak róla. Mindannyian úgy vélték, a keresztes pók által előírt gyógymódnál nem létezik jobb. Előbb-utóbb használnia kell. És ha nem, akkor nincs mit tenni. Még sajnálkoztak egy darabig, aztán szétszélettek. Kivéve az álcincért. Ő megbújt az ajtó mögött, várta, hogy mindenki elmenjen. A csillagszemű egyedül maradt. A vidám kis bogárkának, aki eddig csak hírből ismerte a szomorúságot, most bizony potyogtak a könnyei.
Mi az, hogy nincs mit tenni? A végén még kipurcanok itt neked?
Kérdezte elhaló hangon a szivárványos. Úgy látszik, végig magánál volt, és hallott mindent. Szegény csillagszemű annyira hüppögött, hogy egy hang sem jött ki a torkán, csak szorongatta a kis barátja kezét.
Ha tényleg jó barátja vagy, nem gondolod, hogy többet kellene tenned érte?
Szólalt meg hirtelen az álcincér az ajtó mögött.
Ki van ott?
Rémült meg a csillagszemű. Az álcincér előlépett.
Valamit, amitől tényleg meggyógyul. Látod, hogy a keresztes pók kúrája egy fabatkát sem ér. Mégis mit? Mit tehetnék szerinted?
Kérdezte indulatosan a csillagszemű. Általában higgadt bogár volt, de az álcincér egy pillanat alatt fel tudta bőszíteni. Már csak az, ahogy nézett, meg ahogy a bajsza állt, mérhetetlenül idegesítette. Van ilyen.
Hallottál már a varázsvirágról? Kérdezte csendesen az álcincér. Azzal elővett a zsebéből egy gyönyörű, színes képet, és a csillagszemű orra alá tartotta.
A csillagszemű egy percig levegőt sem kapott az álmélkodástól, hiszen ilyen szépet még sohasem látott. A képről egy fehér virág mosolygott rá. Igenis, mosolygott. Még sohasem látott mosolygó virágot, és ezzel nem volt egyedül,
mert én sem, apu sem, és szerintem ti sem. Márpedig ez a virág mosolygott, szelíden és jóságosan, sejmes levélkéi pedig ezüstösen foszforeszkáltak, mintha nem is igazi virág lenne, hanem varázsvirág, suttogta a csillagszemű elbűvölten. Az álcincér megkönnyebbülten felsúhajtott.
Bizony, varázsvirág! Tudd meg, hogy csak is a belőle áradó gyógyító fény mentheti meg a kis barátod életét. Azzal zsebrevágta a képet.
Mutasd meg nekem is a varázsvirágot,
szólalt meg egy bágyat hangocska. Az álcincér és a csillagszemű a szivárványos ágya felé fordultak. Az álcincér újra elővette a képet. A szivárványos vágyakozva nyújtotta ki felé a csápjait.
Ó, de szép! Elhozod nekem, ugye elhozod?
Kérte esedezve a csillagszeműt.
Hol van ez a varázsvirág? Kérdezte a csillagszemű megadóan.
Az álcincér a fejét rázta.
Sajnos nem tudom. Egy valaki mondhatja meg, hol találod. Sakti-bakti, a varázsló katica.
Na és hol lakik ez a salabakter vagy ki?
Kőris erdei tisztás, harmadik lapú levél balra. Már is indulj, szedd a lábad!
Ekkor felragyogott a reggeli nap a fehér szikla felett. Egészen elvakított. Percekig semmit sem láttam a rejtek helyemről. Aztán megint az a bársonyos sötétség, utána meg egy nagy zöld lapu levél, alatta a csillagszemű csörög egy kis mohazsámolyon, és remek kezel lába. Vele szemben egy nagy, hétpettyes katica egy másik mohazsámolyon. A katica elővette a varázspálcáját, ráütött az egyik lapulevélre, amitől az rögtön hatalmas, ezüstös vetítővászonná változott.
Jaj, apu, mit művelnek?
Jajdultam fel, de a választ már nem hallottam, mert a vásznon fehér, gomolygó köd jelent meg, és Sakti-bakti, mert a hétpettyes katica természetesen ő volt, felkiáltott.
Ellopta, ott törzi az odujában!
Micsodát? És kicsoda?
Kérdezte a csillagszemű fogvacogva. Sakti-bakti delejes pillantást vetett a csillagszeműre, amitől az, mintha megbabonázták volna, kimerett szemekkel bámult a vetítő vászonra. És mit látott?
Egy vén szarvasbogarat, aki egy ájult virágot cipel az ölében.
Méghozzá kétségkívül a varázsvirágot. A csillagszemű rögtön felismerte. Ekkor Sakti-bakti felállt, és kiterjesztette a szárnyait.
Csillagszemű bogárka, figyelj jól!
Kezdte.
A varázsvirágot a gonosz szarvasbogár ellopta, és az odujában őrzi.
Szentséges ég! Akkor most mit évő legyek?
Kiáltott rémülten a csillagszemű. Sakti-bakti visszaült a zsámolyra, és jó ideig mereven bámulta a vetítővásznat. A csillagszemű már azt hitte, elaludt, amikor Sakti-bakti monoton hangon megszólalt.
Indulj el nyugat felé! Menj, míg el nem éred a lombja vesztett juharfát. Onnan már magadtól oda találsz a gonosz szarvasbogár odujához. Varázslatot bocsátottam rád, tudni fogod, merre haladj. Csak hogy útközben próbák várnak rád. Nézd csak!
A vásznon először sötét füstfelhő gomolygott, aztán kitisztult a kép, és megjelent egy csapat élénk narancs színű bogár, amint szorgalmasan söprögetik az erdei utat.
Látod ezeket a szemét hasznosító bogarakat? Először velük találkozol. Segítened kell nekik. Jó ideje, egyetlen épkézláb ötletük sincs, miként hasznosíthatnák a szemetet. Hogy segíthetnék én a szemét hasznosítóknak? Én művész vagyok, ha nem tudnád, a szemét hasznosításhoz még csak nem is konyítok,
tiltakozott a csillagszemű. Sakti-bakti, mintha meg se hallotta volna.
Aztán nézd ezeket a hangyákat!
A vetítővásznon megjelent egy csapat hangya, amint libasorban masíroznak, morzsákat és magvakat cipelve.
Nekik is segítened kell. Unalmas az életük. Vinned kell nekik egy kis vidámságot, szólt a Katica.
Még hogy a hangyáknak, olyan komolyak, mint a vakbélgyulladás. Egy cirkuszra való bohót sem tudná felvidítani őket.
Méltatlankodott a csillagszemű, de a Katica egyetlen kézmozdulattal csendre intette, és a vetítővászonra bökött, ahol ezúttal egy galacsinhajtó bogár jelent meg, aki elmélyülten dekázgatott egy focilabdával.
Aztán találkozol a galacsinhajtókkal. Nekik is segítened kell. Nélküled elveszítenének egy nagyon fontos foci meccset.
A csillagszemű kesernyésen felnevetett.
Elment az eszed! Gyerekkoromban futballoztam utoljára. Azóta csak a tévében láttam focilabdát.
A Katica csak mosolygott.
Menni fog, meglátod.
Segítek majd neked. A csillagszemű válaszolni akart, de a vásznon már is egy kövér rózsaszín hernyó jelent meg, aki keservesen zokogott, és a csillagszeműnek torkára forrt a szó.
Csak nem azt mondod, hogy neki is segítsek?
Kérdezte, mikor végre meg tudott szólalni.
De bizony, szeretne pillangóvá válni. Hát ez aztán tényleg több a soknál. És amíg másoknak segítek, mi lesz a barátommal? Inkább azt mondd, hogy juthatok egyenesen a szarvasbogár odujához.
Sakti Bakti csak legyintett, kihúzta az asztalfiókot, és elővette egy aranyláncon függő órát.
Akaszd ezt a nyakadba, csillagszemű bogárka! Mire a nagymutató a 12-esre ér, haza kell érned a varázsvirággal, különben a kis barátod nem gyógyul meg. De előtte segíts mindazoknak, akiket láttál, különben sosem lesz a tiéd a virág, és sosem látod viszont a szivárványost. Indulj hamar, egy percet sem késlekedj!
Tette hozzá a Katica, azzal lekoppant a feje a kis háromlábú asztalra, és ezúttal tényleg elaludt. A csillagszemű, a pimasz legyek és a szemét hasznosítók.
Úgy látszik, a varázslás kimerítő tevékenység, állapította meg magában a csillagszemű,
és ebben teljesen igaza is volt. Nyakába akasztotta az órát, aztán lábújhegyen kiosont a lapulevél alól, és elindult nyugat felé, szemével egyre csak a lombja vesztett juharfát kereste. Figyeltem, ahogy egyre mélyebbre hatol az erdőben, és azon töprengtem, mit tesz akkor, ha a szarvasbogár nem akarja majd szép szerével odaadni a virágot. Amikor a fák közül hirtelen égtelen zsivaj hallatszott.
Hold biztos tippem van, ezek csak is a legyek lehetnek,
szólt a csillagszemű félhangosan. Amikor néhány perc gyaloglás után valóban megpillantotta a díszes társaságot, a mi csillagszemünknek földbe gyökerezett a lába.
A legyek élükön a hírhet kékezzöld dongóval egy félig rágott szendvicsen ugrabugráltak, közben vad csatakiáltásokat hallattak. A szemeiket merezgették, és rémisztő pofákat vágtak. Körülöttük minden csupa-csupa morzsa, majonéz, gépsonka, uborka és sajtfoszlány. A legyek ügyet sem vetettek a csillagszeműre. Tovább helyehújáztak, dobálták a morzsákat, köpködtek. Végül a kékezzöld dongó bekapcsolta a táskarádióját, a többiek pedig hamis, reszelős hangjukon rázendítettek egy dallamtalan nótára, olyan hangerővel, amit már képtelenség lett volna túlharsogni. A csillagszemű feljajdult, lehunyta a szemét, és a földre rogyott. Még a magas les is rengett minden eresztékében, pedig kívül volt a mesén. Betapasztottam a fülem, és szólni akartam apunak, hogy utasítsa rendre a legyeket, de azok e pillanatban dobhártyaszaggató hulyogatással leugráltak a szendvics romjairól, és elkotródtak. Végre csend lett. A csillagszemű elgyötörten felsóhajtott. Ekkor hirtelen egy csapat szemét hasznosító bogársereg lett elő.
Narancssárga volt a szárnyuk, ezüst csíkkal, épp, mint az utca seprűk ruhája.
Na, hála Istennek, végre eltakarodtak! Mondd csak, te ki vagy?
Szólította meg a mi bogarunkat az egyik szemét hasznosító.
Én a csillagszemű bogárka vagyok. Beteg a barátom, a szivárványos bogárka. Meg kell szereznem neki a gyógyító varázsvirágot, amit a gonosz szarvasbogár ellopott. Ti pedig a szemét hasznosítók vagytok, ha nem tévedek.
A csillagszemű körbejártatta a szemét a tisztáson, melyet szinte elleptek a nejlonzacskók, az üres konzervdobozok és a sörös kupakok. Azt beszélik, sok a dolgotok. Nem lehet könnyű hasznosítani ennyi szemetet. Puhatolózott, mert eszébe jutottak Sakti Bakti szavai.
Segítened kell a szemét hasznosítóknak.
Közben lopva az órájára pillantott. A nagymutató a 8-ason állt.
Éppenséggel fején találtad a szöget, felelt az egyik szemét hasznosító. Reggeltől estig azon törjük a fejünket, hogyan lehetne a sok hulladékot valami hasznos célra fordítani. Volt már néhány forradalmi újításunk. A nejlonzacskókból divatos esőkabátokat vartunk, a konzerves dobozokból harsonákat gyártottunk az erdei részfúvósoknak, az üvegcserepekből parfümös üvegeket készítettünk, de most arra kifogytunk az ötletekből.
Ugyan már!
Itt vannak például ezek a sörös kupakok. Biztosan 100 ragyogó ötlet van arra, hogyan hasznosítsátok őket.
A szemét hasznosító bogárkák egyszerre hördültek fel.
Semmi! A világon semmi! Kiáltották egy emberként, illetve egy bogárként. Régen csak úgy sziporkáztunk. Most meg képzeletünk tájai kietlenek, akár a góbi sivatag, panaszolta egyikük. Vagy mint egy tőzegláp, tódította egy másik.
Vagy mint egy elhagyatott kőfejtő, tette hozzá egy harmadik.
A csillagszemű összeráncolta a szemöldökét.
Honnan a csodából tudjátok, milyen a góbi sivatag? Meg egy tőzegláp. Nem beszélve az elhagyatott kőfejtőről, kérdezte szigorúan.
Hát, nem tudjuk, csak elképzeljük,
felelt rövid gondolkodás után a rangidő szemét hasznosító bogárka. A csillagszemű megkönnyebbülten felsóhajtott.
Na látjátok! Mit?
Értetlenkedtek az ezüst sávos szárnyú bogárkák.
Hát azt, hogy semmi baj sincs a fantáziátokkal. Aki el tudja képzelni, milyen a góbi sivatag, egy tőzegláp, pláne az elhagyatott kőfejtő, annak igazán nem okozhat gondot néhány vacak sörös kupak hasznosítása.
Hurrá!
Perdült táncra a legfiatalabb szemét hasznosító.
Nem vagyunk kiégettek!
Te mit ugrabugrálsz itt?
Intette le a legidősebb.
Góbi sivatag ide, tőzegláp oda, elhagyatott kőfejtő amoda, a sörös kupakok még mindig ott hevernek, hasznosítatlanul.
De igenis ugrabugrálok, ellenkezett a kicsi, mert vett tudomásul kitaláltam, legyen a sörös kupakokból cintányér.
Hurrá!
Lelkesedtek a szemét hasznosítók.
Cintányér, igen, cintányér!
Azzal kikifogott egy pár sörös kupakot, és lelkesen egymásnak ütögették őket.
Fura egy zajt csaptak, meg kell hagyni.
Szegény csillagszemű ismét a földre rogyott, és befogta a fülét.
Az ég szerelmére, hagyjátok abba! Még hogy cintányér!
A szemét hasznosítók csalódottan leengedték a kezüket.
Na végre!
Sóhajtott fel a csillagszemű.
De várjatok csak! Ez a zaj mégis emlékeztet engem valamire.
A bogarak kíváncsian köré gyűltek.
Mire?
Mindjárt eszembe jut, ráncolta a homlokát a csillagszemű.
Megvan! A sörös kupakok hangja majdnem úgy szól, mint a sztepcipellők.
Mik azok a sztepcipellők?
Érdeklődtek kórusban a szemét hasznosítók.
A step az egy tánc, amit különleges, kopogós cipőben járnak,
felelt a csillagszemű. Azzal hopp, kitépett két fűszálat, egy sörös kupakot a bal lábára, egy másikat a jobb lábára kötött, és már ügyesen robta is a step táncot. Hogy is ne robta volna ügyesen, amikor művész volt? Méghozzá igen sokoldalú. A szemét hasznosítóknak sem kellett több, rögtön ők is követték a csillagszemű példáját. Hopp, egy sörös kupak a bal lábra, hopp, egy másik a jobb lábra, és tánc!
Igyekezz már azért a varázsvirágért, morogtam a rejtek helyemen, hiszen hosszú percekig csak táncoltak és táncoltak.
A csillagszemű lelkesen magyarázta a lépéseket, még koreográfiát is rögtönzött a szemét hasznosítóknak, akik olyan tehetséges tanítványoknak bizonyultak, hogy el is döntötték ott a helyszínen, a legközelebbi bogárbálon bemutatják a step tudományukat. Már alkonyodott, amikor a csillagszemű búcsút intett a szemét hasznosítóknak, akik nem győztek hálálkodni, hogy segített nekik szemetet hasznosítani. És még hogy! A csillagszemű szerényen csak annyit felelt, semmiség, és már sietett is tovább, nyugat felé. Rohamosan esteledett, de még láttam az ezüstös holdfénynél, ahogy a csillagszemű eléri a lombja vesztett juharfát, leheveredik a tövébe, hogy ott töltse az éjszakát. Az utolsó holdsugárnál megnézte az óráját. A mutató még nem ért a 9-esre sem. A csillagszemű és a szorgos hangyák. Amikor feleszméltem, reggel volt, de a mi csillagszemünk még mélyen aludt a fatövében. Nagyon fáradt lehetett, nem szokott ő ilyen sokat gyalogolni. Nem beszélve az aggodalomról. Egy szó mint száz, aludt, egészen addig, amíg valami furcsa nezt nem hallott közvetlen közelből. Mivel éles volt a hallása, reggel pedig különösen érzékeny volt az zajokra, rögtön felébredt, talpra ugrott, és szemrehányóan így szólt.
Az ég szerelmére! Muszáj már kora hajnalban surrogni, neszezni és motoszkálni, ráadásul pont az én fülembe!
De azok, akik surrogtak, neszeztek és motoszkáltak, persze, hogy a hangyák voltak, ügyet sem vetettek a csillagszeműre. Csak hordták tovább a morzsákat és magvakat rendületlenül. A csillagszemű legyintett.
Még hogy ezeknek vidámságot vinni az életébe!
Megmosta az arcát egy hajnali harmadcsebben, és már indult is tovább a gonosz szarvasbogár hajléka felé. Azaz, csak indult volna. Ha tudta volna, merre kell mennie. De Sakti Bakti, a varázsló katica tévedett. A csillagszeműnek fogalma sem volt, merre felé vegye az útját. Nem támadt semmiféle megérzése vagy sejtése. Csak állt ott a fatövében nagy bután. Az órájára nézett, és a rémülettől majd kövé dermedt. A nagy mutató, mintha megkergült volna, rohanni kezdett előre, és már-már a 11-esre ért. A hangyák meg csak jöttek és jöttek, szép rendezett sorokban hordták a magvakat, mint akik se látnak, se hallanak. Némelyikük még rá is lépett a csillagszemű lábára. A csillagszemű fejében rémülten kergették egymást a gondolatok. El sem tudta képzelni, mitől lódulhatott meg az óramutató.
Segítened kell nekik! Segítened kell! Dopoltak a fülében Sakti Bakti szavai.
Álljatok meg! Kiáltotta el magát, és a hangyák után futott.
Ha már felébresztettetek, és átgázoltatok rajtam, legalább valami hasznotokat vegyem! Nem tudjátok, merre felé lakik a gonosz szarvas bogár? De a hangyáknak beszélhetett, a fülük botját sem mozgatták.
A csillagszemű pánikba esett. Ami azt illeti, volt is rá oka. Az órája e pillanatban bajósan gongani kezdett, és a nagy mutató a 11-esre ért.
Sakti Bakti, most nézd a vetítő vásznadra!
Azzal megragadta az egyik hangyát, és jól megrázta.
Ti süketek vagytok meg, vakok is! Nem láttok engem, és nem halljátok, amit itt kiáltozok nektek!
A hangya, akire ráripakodott, megtorpant. Egészen elvörösödött a csodálkozástól, pedig nem is vörös hangya volt.
Na hát, esküszöm, hogy ez a művész úr! Nézzétek csak, ő van a plakátokon!
A csillagszemű meglepetten nézett körül, és valóban. A tisztáson minden fűszárra az ő arcképét ragasztották, rajta harsány vörös felirat hirdette. A szombatesti bogárbál sztárja, a híres táncdalénekes, az erdő büszkesége, a csillagszemű bogár. Mit a gadás, a csillagszemű szívét jóleső érzés töltötte el. A hangyák megálltak, morajlás futott végig köztük, letették a hátukról a morzsákat meg a magvakat, és körülállták a csillagszeműt.
Na hát, művész úr, hogy kerülsz te ide ezen a hajnali órán? Tudod, hogy nagyon tisztelünk téged, de miért avatkozol a dolgunkba?
Én csak annyit kérdeztem, nem tudjátok-e, hol lakik a gonosz és rút szarvasbogár? Védekezett a csillagszemű megszeppenve, mert a hangyák olyan szoros gyűrűbe zárták, hogy attól félt, a végén még megverik, és a szomorkodásnál csak a verekedést utálta jobban. Ekkor előlépett a fő hangya.
Tudhatnád, hogy amikor dolgozunk, nem lehet hozzánk szólni, mondta feddően.
Mi minden idegszálunkkal a munkára koncentrálunk.
Hát éppen ez az, amiért régóta a bögyönben vagytok, tört ki a csillagszemű.
Akarom mondani, a potrohomban.
Miért vagytok olyanok, mint a robotok? Miért nem tudjátok könnyedebben venni az életet?
Hogy vehetnénk könnyedebben az életet, amikor nekünk dolgozni kell?
Kiáltották a hangyák.
Ki mondta, hogy ne dolgozzatok? Dolgozzatok, ha ez a mániátok! De közben énekelhetnétek és haladhatnátok tánclépésben, mondta, és lopva az órájára pislogott.
A nagymutató megremegett, aztán lassan elindult visszafelé. A csillagszemű felsóhajtott.
Ének! Tánclépés! Hüledeztek a hangyák.
A főhangya a homlokát ráncolta. Közben a fiatalabb, vállalkozó szellemű hangyák kiálltak a sorból, tettek néhány suta tánclépést, és közben bátortalanul dudoráztak. Úgy látszik, nagyon imponált nekik a csillagszemű. A főhangya látta ezt, és mivel bölcs volt, döntött.
Na jó, üssekő! Csak a te kedvedért ma tánclépésben énekelve dolgozunk, és építünk egy piramist.
Nem kellett kétszer mondania. A hangyák már is felkapkodták az eldobált morzsákat és magvakat, és sasszézva, bokázva felmasíroztak egy napsütötte homokbucka tetejére, ahol olyan szép piramist építettek a morzsákból, hogy szinte megszólalt. A csillagszemű gyönyörködve nézte. Végül még elmenőben oda kiáltott a hangyáknak.
Szóval nem tudjátok, hol lakik a gonosz szarvas bogár?
Nem,
feleltek a hangyák.
Mi dolgod vele?
Meg kell szereznem tőle a varázsvirágot, mert beteg a kis barátom, a szivárványos bogárka, és csak is a varázsvirág gyógyíthatja meg.
Ó, sóhajtottak együttérzően a hangyák.
Akkor hát járj szerencsével!
De hát nem is tudja, merre kell menni.
Akartam szólni apunak, de e pillanatban a csillagszemű megkönnyebbülten elmosolyodott, és határozott léptekkel elindult balra. Úgy látszik, a Katica varázslata csak most kezdett el hatni. A csillagszemű nem mehetett tovább, míg nem segített a hangyáknak.
Érti a dolgát ez a sakti-bakti,
gondoltam, és elhatároztam, szonyókálok kicsit, amíg a csillagszemű oda nem ér a gonosz szarvasbogár odujához. A csillagszemű és a galacsinhajtók.
De annak még nem jött ám el az ideje.
A csillagszeműre várt előtte egy-két kaland. Ráadásul a szunyókálásomból sem lett semmi, mert a meséből megint égtelen csata zajáradt. Kusza mondatfoszlányok ütötték meg a fülem.
Ez túl hosszú volt!
Hát neked aztán tényleg lőcs lábad van!
Passzolj már, ne álmodozz!
Utána meg hangos jajveszékelés.
Jaj! A térd ízesülésem! Jaj, de fáj!
El sem tudtam képzelni, vajon kik ezek és mit művelhetnek. Azt azonban jól láttam, a csillagszemű jobbra-balra nézeget, Fürkészi vajon kik lármáznak, és merre tudná őket nagy ívben elkerülni? Már éppen kinézett magának egy menekülő útvonalat a fűcsomók között, amikor valaki hangosan rákiáltott.
Hé, te ott! Tudsz futballozni?
A csillagszemű megperdült a sarkán, és hopp, már is szemtől szembe találta magát egy foci csapatnyi óriás galacsinhajtóval. Meg egy másik foci csapatra való lőcslábú galacsinhajtóval. Tehát ki a csuda látott már óriás galacsinhajtót, nemhogy lőcslábút? Magam is csak azért ismertem fel őket, mert apu már mesélt róluk. Azt mesélte apu. Az óriás galacsinhajtók meg a lőcslábú galacsinhajtók valaha jó barátok voltak. Sőt, szegről végről rokonok is. Mindig együtt játszottak, mókáztak, szinte elválaszthatatlanul. Még egy napon össze nem vitatkoztak valami kicsiségen. Hogy mi volt az, már senki nem tudná megmondani. Ettől kezdve két csapatra oszlottak, és 3 hetente lejátszottak egy futballmeccset, hogy eldöntsék a soron következő időszakban, melyiküké legyen az addig közös játszóterük, ahogy ők nevezték, a grund. Így éltek már jó ideje. De a csillagszeműt éppen azért sodorta arra a jó szél, illetve a varázslat, hogy kibékítse őket. Ezt ő is jól tudta, bár nem volt ínyére a dolog. Az órájára nézett, és látta, a mutató alig hagyta el a 9-est. Nagyot sóhajtott, és azt gondolta, jöjjön, aminek jönnie kell. A lőcslábú galacsinhajtó, ő volt a csapatban a középcsatár, ő szólította meg a csillagszeműt. Nem sokat köntörfalazott.
Segítened kellene rajtunk. Az egyik csapattársunknak épp az imént ficamodott ki a térdízesülése.
A sérült bogár rögtön jajgatni kezdett, hogy nyomatékot adjon társa mondandójának, az óriás galacsinhajtók pedig csófondárosan rákezdték.
Elesett, ügyetlen, két bal lábas, lőcslábú!
Be kell állnod a csapatunkba, folytatta a galacsinhajtó.
Kell még egy bogár, hogy esélyünk legyen megnyerni ezt a mérkőzést. Különben 3 hétig újra ezek ki a pöffeszkedő alakoké lesz a grund, és nem lesz hol játszanunk,
bökött az óriás galacsinhajtók felé.
Mi az, hogy nem lesz hol játszanotok? Itt van az egész erdő, nem elég?
Értetlenkedett a csillagszemű. A lőcslábú lehorgasztotta a fejét.
De mi ragaszkodunk a grundhoz. Régen együtt játszottunk ott mindannyian, míg össze nem vesztünk.
Hát béküljetek ki, javasolta a csillagszemű.
Jó, kibékülünk, de előtte meg kell nyernünk a meccset, és szükségünk van egy cserebogárra.
A csillagszemű vérig sértődött.
Én nem vagyok cserebogár. Lakfekete csillagszemű bogárka vagyok, nem látsz a szemettől?
A lőcslábú egészen kétségbe esett, hogy valami rosszat mondott. Letérdelt a csillagszemű elé, összekulcsolta a kezét, úgy könyörgött.
Jaj, nem úgy értettem. Persze, hogy lakfekete csillagszemű bogárka vagy, a vak is láthatja. Cserejátékosra van szükségünk. Kérlek, segíts és állj be a csapatba.
Állj fel, kérlek, megőrültél? Mit térdepelsz itt előttem? Nem szégyelled magad? És miért pont én segítsek? Erre felelj!
A csillagszemű egészen meg volt zavarodva. Eszébe jutott Sakti Bakti, és talpra rángatta a lőcslábút. Így szólt.
Szerencsét, hogy annak idején futballoztam. Másként nem csinálnék itt bohócot magamból miattatok. Gyerünk, játsszuk le gyorsan azt a meccset, sietnem kell.
Hová sietsz? Érdeklődtek a lőcslábúak.
A gonosz szarvasbogárhoz igyekszem, meg kell szereznem tőle a gyógyító varázsvirágot a beteg barátomnak.
Közben az óriás galacsinhajtók is türelmetlenkedni kezdtek.
Mi lesz már? Itt alszunk!
Nem volt mire várni, elkezdtek hát focizni. Az óriás galacsinhajtók nagyon magabiztosan futballoztak, és eleinte nyerésre álltak. A csillagszeművel kezdetben úgy tűnt, nem sokra mennek szegény lőcslábúak, mert csak téblábolt a pályán, a labdának még csak a közelébe sem jutott. De a második félidő vége felé, ki tudja miért, hirtelen megtáltosodott, és egymás után két akkora gólt lőtt,
hogy majd feldőlt a gallyakból és pókhálókból tákolt kapu. Meg is nyerte a meccset a lőcslábúaknak. A csapat vállára vette a csillagszeműt, és újjongva hordozták körbe a grundon. Amikor a lőcslábúak kitombolták magukat, a csillagszemű végre szóhoz jutott.
Ide figyeljetek! Elegem van belőletek! Raboljátok itt a drága időmet, ahelyett, hogy fognátok magatokat és kibékülnétek! Még hogy kicsi a grund! Nevetséges!
A lőcslábúak, de még a hegyke óriás galacsinhajtók is szégyenkezve hajtották le a fejüket. Sőt, épp a leges leghegykép szólalt meg ábrándozva.
A régi szép időkben milyen jókat játszottunk együtt. Esténként pedig tábortüzet gyújtottunk, és beszélgettünk, énekeltünk hajnalig.
Bizony, bizony, sóhajtoztak a lőcslábúak is.
És mégis mind vesztetek össze, ha szabad kérdeznem, érdeklődött a csillagszemű.
A galacsinhajtók összenéztek.
Már nem emlékszünk rá, felelték egyszerre. Akkor nem lehetett valami komoly ügy. Tessék kezet rázni és kibékülni, parancsolt rájuk a csillagszemű. Nem kellett kétszer mondani, a galacsinhajtók kezet ráztak, megölelgették egymást, és ismét jó barátok lettek.
Reméljük, ez már így marad, és nem vesznek össze megint valami butaságon, gondoltam a magas les alatt. Láttam, ahogy a csillagszemű búcsút int nekik, és folytatja útját a gonosz szarvasbogár oduja felé. Vajon mikor ér már oda? Hirtelen elsötétedett előttem minden, aztán a fehér sziklát láttam magam előtt újra. Ott feküdt a kis szivárványos az ágyacskájában, nagyokat tüsszentett és krákogott, de legalább magánál volt. A jó álcincér éppen a borogatást cserélte a homlokán, és ott volt még mellette a tücsök, a keresztes pók és a fehér lepke is.
Jó kezekben van a kisbeteg, sóhajtottam fel megkönnyebbülten. Ó, bárcsak a csillagszemű is láthatná.
De a csillagszemű egészen mást látott. Egy nagy, rózsaszín kövér hernyót pillantott meg egy lágyan ringatózó harangvirág kelyhe alatt. A hernyó egy aranykeretes tükörben nézegette magát, és potyogtak a könnyei. Előtte egy asztalkán salátaleves, sárgarépa főzelék és egy hatalmas adag eperfagylalt tejszínhabbal. Sőt, még egy nagy rakás lekváros palacsinta is, jó bőven meghintve porcukorral.
Hát te ki vagy, és miért pityeregsz? Szólította meg a hernyót a csillagszemű.
Mert igaz, ami igaz, a hernyó annyira sírt, hogy már egy egész nagy tócsa gyűlt össze alatta. És tudjuk, a csillagszemű utálta a szomorúságot és a könnyeket.
A csillagszemű és a kövér, csúnya, bánatos hernyó.
Én a kövér, csúnya és bánatos hernyó vagyok, nem látod?
Felelt a hernyó hüppögve, és evett egy kanállal a salátalevesből. Aztán belenézett a tükörbe, és még keservesebb sírásra fakadt.
Na és miért sírsz, amikor annyi finom étel van előtted? A helyedben én vidáman falatoznék.
A kövér hernyó végigmérte a csillagszeműt.
Na persze, hiszen karcsú vagy, mint a nátszál. Na de nézz rám, egyre kövérebb vagyok. Míg kimondtam ezt a mondatot, már biztosan híztam újabb 10 milligrammot. Rettenetes!
Jajgatott a hernyó, és gyorsan bekapott egy kanál sárgarépa főzeléket.
Akkor meg miért eszel? Kérdezte csodálkozva a csillagszemű. Bánatomban, felelt a hernyó. Na és miért vagy bánatos? Miért, miért? Hát azért, mert kövér vagyok.
A csillagszemű egyáltalán semmit sem értett az egészből.
Na és mondd csak, kérdezte óvatosan. Mi lenne, ha szép nyugodtan megennéd a levest, meg a főzeléket, és közben nem bánkódnál azon, hogy hízol. Utána pedig aludnál egy fél órácskát,
aztán mikor felébredtél, tornáznál egy keveset. Azt a sok édességet pedig elfelejtenéd. A kövér rózsaszín hernyú nem lelkesedett az ötletért.
Azt már nem! A leves meg a főzelék csak bemelegítés, igazán csak az édességtől vigasztalódom meg.
Azzal Fancsali képpel belenyalt az eperfagyiba. Most jobb? Kérdezte együttérzően a csillagszemű.
Hát, amíg bele nem nézek a tükörbe, igen.
A csillagszemű az órájára nézett. A nagy mutató a 10-esen állt. A fülébe csengtek Sakti-Bakti szavai.
A kis hernyónak pillangóvá kell válnia. Elnye, elnye. Akiből egy szép napon pillangó lesz, az igazán jobban szerethetné magát.
Biztos vagyok benne, hogy a pillangó már éledezik benned, és nagyon szeretne előbújni.
Gondolod? Kérdezte bátortalanul a hernyó.
Biztos vagyok benne. Tudom is, mit kellene tenned. Nem nagy dolog, apróság. Eddig még minden hernyónak sikerült.
Na és mi az?
Kérdezte a hernyó rosszat sejtve, és bekapott egy lekváros palacsintát. Egyszerű, felelt a csillagszemű.
Be kell bábozódnod.
Ez az!
Újjongtam magamban a magas les alatt.
Na és azt hogy kell?
Kérdezte gyanakodva a hernyó, és már nyúlt is egy másik palacsinta után.
Feküdj le szépen, hunyd be a szemed, és gondolj arra, hogy pillangó szeretnél lenni.
Valójában a csillagszeműnek fogalma sem volt, hogyan kell bebábozódni, de valamit kellett mondania.
Nem jó,
komorodott el a hernyó.
Na és miért nem?
A csillagszemű kezdte elveszteni a türelmét. Azt gondolta magában,
ez a hernyó nem csak kövér, csúnya és szomorú, hanem buta és makacs is. Azért, mert fekve nem tudok enni, hangzott a válasz.
Te jóságos ég! Csapta össze a kezét a bogarunk.
Most már mindent értek. Az evés fontosabb neked, mint az, hogy pillangó légy. Akkor egyél csak kedvedre, míg szét nem durransz, de aztán ne panaszkodj többé. Na, szervusz!
És a csillagszemű már indult is tovább a dolgára.
Jaj, ne menj el!
Kiabált utána kétségbe esetten a hernyó.
Nézd, már fekszem is! Nézd, már bábozódom is!
A csillagszemű persze, hogy erre visszafordult, és meghatottan látta, hogy a kövér rózsaszín kis hernyó lefekszik a harangvirág tövébe, és engedelmesen lehunja a szemét. A hernyó rövidesen mély, öntudatlan álomba zuhant. Testét lassan finom, fátyolszerű anyag fonta körül, ami aztán átlátszatlan burokká vastagodott. Egy ideig semmi sem történt. Aztán a burok egyszer csak mozgolódni kezdett, majd megrepett. A csillagszemű tátott szájjal bámult. A repedés először keskeny volt, akkorka, mint a csillagszemű csápja. Aztán szélesebb lett, már olyan vastag volt, mint egy fűszál. Aztán, mint egy harangvirág szára, végül a burok szétpattant, és egy csodaszép, fekete alapon piros mintás pillangó repült ki belőle. A pillangó tett néhány kört a csillagszemű feje felett, aztán a vállára ült, megsimogatta az arcát a szárnyával, végül felröppent az ég felé, és eltűnt a fák lombjai közt. A csillagszemű és a gonosz, házsártos, kiállhatatlan szarvasbogár. A csillagszemű az órájára pillantott, és szaporán folytatta az útját. Ha tudta volna, milyen közel jár, még jobban igyekezett volna, pedig így is szinte lihegett a sietségtől. Egyszer csak hallja, a háta mögött a nevét kiáltják.
Csillagszemű bogárka, várj egy kicsit!
A magas les alól jól láttam, hogy a fő-fő szemét hasznosító szalad utána.
Hagyjál békén, nem érek rá! Ugyan, állj már meg! Csak én vagyok a fő-fő szemét hasznosító.
Elkísérlek a gonosz szarvasbogárhoz, együtt könnyebben megszerezzük a varázsvirágot.
A csillagszemű megfordult, és már vette a levegőt, hogy válaszoljon, amikor újabb bogárka tűnt fel az úton.
Várj, csillagszemű, én is jövök, hadd lássa a szarvasbogár, túlerőben vagyunk.
A főhangja volt az. A mi bogarunk elmosolyodott.
Ez igazán nagyon szép tőletek, gyertek!
De az úton még két alak közeledett. Az egyik lőcslábú galacsinhajtó volt az, és sérült kis társa, akit a vállán támogatott.
Hadd menjünk veled, csillagszemű, hát ha az a varázsvirág a testvérkém térdét is meggyógyítja.
Miért is ne jöhetnétek? Felelt a csillagszemű. Oda is értek egy-kettő a korhadozó odvas fához, ahol a szarvasbogár lakott. A hangya és a szemét hasznosító nem teketóriázott.
Hé, gonosz szarvasbogár! Gyere ki és add elő a varázsvirágot, amit elloptál!
Kiáltották jó hangosan. Szegény csillagszemű a feje búbját vakargatta. Ő finomabb megoldást választott volna. Csak remélni merte, hogy újdonsült barátai nem szúrják el az egész akciót. Azonban a szarvasbogár odujából egy pisszenés nem sok, annyi sem hallatszott. A hangya és a szemét hasznosító már köszörülték a torkukat, hogy még nagyobbat kiáltanak, de a csillagszemű leintette őket.
Maradjatok csendben, megpróbálom szép szóval előcsalni.
De a szarvasbogár a szép szóra sem jött elő. Eltelt vagy egy fél óra, a bogárkák felváltva rimánkodtak és kiabáltak, mint hiába. A csillagszemű kezdett kétségbe esni, és azt fontolgatta, bemászik a szarvasbogárhoz és körülnéz. Ott kell lennie valahol a varázsvirágnak. Ott is volt az szent, hiszen a sötét oduból gyanúsan jó illat áradt. Méghozzá kétségtelenül virágillat. A mi csillagszemünk neki gyűrkőzött, és nosza mászott is, amikor váratlanul a garázda legyek bandája repült el a tisztás felett. Szokás szerint torkuk szakadtából üvöltöttek. Az égtelen zsivajra csodák csodája, maga a gonosz, rút és kiállhatatlan szarvasbogár is kijött az odujából.
Látod, mire képesek a legyek? Súgta a szemét hasznosító.
A szarvasbogár öregecske volt, de meglehetősen harcias. Szítta a legyeket, mint a bokrot, közben egy sodrófával hadonászott.
Ha még egyszer ide merészkedtek, lecsaplak titeket mindegy szálig! Nekem csendet és nyugalmat rendelt az orvos! Tűnés innen! Hes, hes!
Még tovább is folytatta volna, ha e pillanatban észre nem veszi csillagszeműt és a kíséretét. A csúnya, gonosz és megátalkodott szarvasbogár úgy megijedt tőlük, hogy még a sodrófát is kiejtette a kezéből. A legyek közben nagy ricsajjal elrepültek. Csupán a hírhet kékezzöld dongó telepedett le egy bokor tövébe. A csillagszemű szív dobogva előlépett, és bátran megszólította a szarvasbogarat.
Kedves szarvasbogár, kérlek, hallgass meg! Mit mondasz?
Rikácsolta a szarvasbogár.
Úgy látszik süket, csak a legyeket hallja,
állapította meg a főhangja.
Én? Süket? Kikérem magamnak? Csak egy kicsit nagyot hallok. Mit akartok?
Csak azt szeretnénk kérdezni, mi ez a finom virágillat? Ravaszkodott a csillagszemű.
Nem, nem veszek virágot, és nem adom el az odumat, felelt a szarvasbogár.
A kékezzöld dongó a bokor tövében már gurult a nevetéstől. A csillagszemű azonban ügyet sem vetett rá, és még jobban kiéreztette a hangját.
Úgy hallottuk, van egy gyönyörű ritka virágod. Megnézhetnénk? Nem, nem megyek öregek otthonába. Vegyétek tudomásul, hogy védett állat vagyok.
Így a szarvasbogár. Csillagszemű teljesen kétségbe esett. Megkérte a szemét hasznosítókat, a hangyákat és a galacsinhajtókat, kiáltsák mind egyszerre jó hangosan.
Megnézhetnék a virágodat?
A csillagszemű vezényelt, a bogárkák kiabáltak, ahogy a torkukon kifért.
de a szarvasbogának aztán mondhatták, csak hajtogatta a magáét. Ekkor egy rekett, dobhártyaszaggató hang robbant bele a tisztás csendjébe.
Na hegyezd a füled, vén trotty! Mi ez az átható bűz, ami az odútból árad?
A bogárkák levegő után kapkodtak, és a hang irányába fordultak. A hírhet kékezző dongó volt az. A szarvasbogár céklavörös lett a felháborodástól.
Vén trotty, bűz! Kikérem magamnak! Ez illat, ha nem tudnád!
És mi illatozik, ha szabad érdeklődnöm? Kérdezősködött tovább a dongó.
Az én kis virágom illatozik, mondta ellágyulva a szarvasbogár. Mindjárt meg is mutatom.
Azzal visszahúzódott az odujába. A mi bogárkáinknak leesett az álluk. A dongó horkantott egyet, és nagyot köpött a fűre. A csillagszemű borzadva fordította el a fejét. Az oduból kisvártatva előjött a szarvasbogár. A kezében egy csodaszép fehér virágot tartott. A virág bódító illatot árasztott, aranyló fénykoszorú vette körül. A szarvasbogár nagyon gyengéden, óvatosan, szinte áhítattal fogta őt.
Ő az én kincsem. Tavaly nyáron találtam egy bokor alján. Szegényke alig élt már, átgázolt rajta egy vaddisznó csorda. Elhoztam az odumba. Ápolgattam, felgyógyult, azóta folyamatosan virágzik. Kés csoda, nem gondoljátok?
Persze, hogy csoda, mivel a virágod varázsvirág, kiáltotta a csillagszemű.
Mit mondasz?
Rikácsolta a szarvasbogár.
Mondd meg neki, kérte a dongót a csillagszemű.
Na és mit kapok, ha megmondom? Akadékoskodott a dongó.
A csillagszemű esdeklő pillantást vetett a fő szeméthasznosítóra. A szeméthasznosító megadóan sóhajtott.
Na jó, egy hétig nem szólok rátok, ha köpködtök, ordibáltok és morzsáztok.
Két hétig,
rikoltotta a dongó. A szeméthasznosító beleegyezett. Jó magam pedig azon töprengtem a rejtek helyemen, hogy vajon tényleg gonosz ez a szarvasbogár, vagy pedig Sakti-Bakti tévedett. Hiszen egy varázsló is tévedhet. A dongó ettől fogva hűen tolmácsolta a csillagszemű szavait. A szarvasbogár megtudta hát, hogy a virág a varázsvirág, és a kis szivárványost csak is ő képes meggyógyítani.
Gondolhattam volna, mióta velem van, nem hasogat a derekam, és elmúlt a szánt sipolyom is.
Szólt elmilázva a szarvasbogár, aki nem volt sem rút, sem gonosz, sem megátalkodott. Csak egy icipicit kiállhatatlan.
Csak éppen a füled nem javult semmit,
szemtelenkedett a dongó.
Mindent én sem tudok meggyógyítani. Már mondtam neki, hogy hallókészülékre volna szüksége, de nem hallotta. Szólalt meg félénken a virág. A bogarak meglepetten kiáltottak fel.
Beszél a virágod, csak nem hallod, mert süket vagy. Azt mondja, csináltas hallókészüléket!
Rikkantott végan a hírhet kékezzöld dongó. A szarvasbogár kérdően nézett a virágjára. A virág bólogatott.
Na jó, csináltatok hallókészüléket! A legyek ellen pedig vattát teszek a fülembe. Mondd csak, virág, elengedhetlek szivárványos bogarat gyógyítani?
A virág erre a szarvasbogár vállára hajtotta a fejét. Ezt mindenki értette. Csak is a szarvasbogárral együtt megy bárhová is. A szarvasbogár büszkén kihúzta magát.
Nos, indulhatunk!
A kis csapat elindult a fehér szikla alá a beteg szivárványoshoz. Elől lépdelt a szarvasbogár kezében a virágjával, akit a világ minden kincséért sem hagyott volna magára. Útközben a virág odahajolt a beteg galacsinhajtó bogárkához, a szirmával megsimogatta a térdízesülését, amitől az rögtön meggyógyult. Itt a mese vége. Figyeltem őket, ahogy távolodnak az úton, aztán köderezkedett a tájra. Lehúnytam a szemem, és amikor ismét kinyitottam, a fehér sziklát láttam magam előtt. A szivárványos eszméletlenül feküdt az ágyacskájában. A keresztes pók gondterhelt arccal mérte a pulzusát, az álcincér a talpát masszírozta, a fehér pillangó pedig sírdogált.
Te jó ég, apu, már alig él szegényke! Mikor hozzák már azt a varázsvirágot?
Akartam szólni, amikor megpillantottam a bogárcsapatot. Ott mentek el tőlem alig karnyújtásnyira, ha akarom, meg is érintem őket. Láttam, ahogy a sok kis bogár betódul a fehér szikla alá, aztán lógó orral jönnek ki. A keresztes pók kizavarta őket, nehogy még valami vírust ragasszanak szegény szivárványosra. Csak a csillagszemű és a pillangó maradhattak benn, meg a szarvasbogár és a varázsvirág. A virág odahajolt a szivárványoshoz. A beteg bogárkát körülfonta az aranyló fény. A csillagszemű és a többiek boldogan figyelték, ahogy a szivárványos nyitogatni kezdi a szemét. Megmozgatja a szárnyacskáit, aztán nagyot sóhajt, majd tüsszent egyet. Végül felült az ágyában, és rámosolygott a csillagszeműre.
Már nem csikar a potrohom, mondta megkönnyebbülten.
És a füled csöng még? Kérdezte aggodalmasan a csillagszemű.
Kicsit.
Na és az oldalad szúr-e?
Egyáltalán nem.
A csillagszemű boldogan felsóhajtott. Az órájára nézett. A nagy mutató épp akkor ért a 12-esre. Az óra csilingelő hangon eljátszott egy keringőt. A fehér lepke bedugta a hőmérőt a szivárványos szárnya alá, és megállapította, hogy láztalan. A kis beteg napról napra jobban lett, és egy hét múlva már újra régi pompáikban ragyogtak gyönyörű szivárványos színei. A legközelebbi bogárbálon megünnepelték a szivárványos csodálatos gyógyulását. Jól láttam, a magas les alól ott volt mindenki. Az álcincér, a keresztes pók, a tücsök, a fehér lepke, a hangyák, a szemét hasznosítók, a galacsinhajtók, a szarvasbogár a varázsvirággal, a kövér hernyóból lett pillangó, sőt, Sakti Bakti, a varázsló Katica is, na meg az egész erdei bogárkórus. A legyek mindenki nagy megkönnyebbülésére éppen csak beugrottak. Elállt az eső is, és apu meg én szép lassan elindultunk hazafelé.
Apu, már nem fáj a lábam, kiáltottam vidáman.
Na és tudod, miért nem fáj?
Miért? Kérdeztem.
Amikor a bogárcsapat elment a magas les előtt, hozzád ért a varázsvirág szírma. Az én vállamhoz is hozzáért.
Akkor már nem vagy reumás?
Nem, felelt apu.
Akkor viszel a nyakadban?
Viszlek.
Akkor is, ha már elmúltam 5 éves.
Akkor is. Felelt apu, felvett a nyakába, és hazáig vitt. Azért a rendkedvéért nyögött egy kicsit.